Nagy örömmel vagyok itt előttetek. Igaz, hogy ez egy véletlenszerű alkalom, mert amikor kórházban találkoztam a Szabó Ferenc testvérrel és Valikával, a feleségével, akkor mondta azt, hogy miért nem jössz Újfehértóra. Hát mondom, mert nem hívtok. Akkor meghívott, és itt vagyok. Hál' Istennek, bár nagyon sokfele járok, például ma egy hete Ukrajnába szolgáltam, aztán volt előtte Debrecen, de Erdélyben is kivettem a részemet, például Mezőkeszőbe szolgáltam nem is olyan régen, egy hónapja, és 24 évvel ezelőtt itt tettem ígéretet, hogy fogok ott egy szombatot eltölteni, és emlékeztek rá. Nagyon érdekes az, hogy ilyenkor, amikor már az ember hogy a lefele álló ágban van, akkor hogyan is szeri össze a magát, a gondolatait. Én nagyon sokat foglalkozom olyan prófétai kijelentésekkel, igékkel, amely Jézus közvetlen eljövetel előtt időkre szól. Annak ellenére, hogy ma már kapkodjuk a fejünket, fülünket, és nem győzünk eleget hallani jelekről, eseményekről, ami a világba végbe megy. Csak az a nagy probléma, hogy nem igazán vesszük a fáradtságot arra, hogy elmélyedjünk Isten igéjébe is, és kutassuk az írásokat, mint ezt a bérabeliek is tették, hogy úgy vannak-e azok megírva, mert amit ezelőtt 50 évvel tanulmányozunk és kutattunk, az nem biztos, hogy a mai időben is ugyanazt jelenti az az esemény, hiszen Jézus nem azért adta az eseményeket, vagy a jeleket, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy micsoda jelen lesz a te eljöveteletnek és a világ végének, hogy előre valamilyen módon megpróbálják kitalálni, hogy hogy is fog ez megtörténni, hanem azt mondja, amikor megtörténnek ezek a jelek és ezek az események, akkor higgyetek, vagyis ilyen, mint a szombatiskolában is, ilyen bizalom erősítő helyzetet élhetünk meg ezen a földön, a jelek és az események által, bár valóságos szörnyűségekről van szó, hiszen tüzek, árvizek, gyilkosságok, megélhetési gondok, állandó problémák és küzdelmek és harcok, nem beszélve a betegségről, egyik gastroenterológus főorvos barátom mondta azt, hogy a 2005-ös esztendő arról volt nevezetes, hogy körülbelül 30 olyan újabb betegséget tárt fel az orvostudomány, amit azelőtt sohasem jegyeztek le. Képzeljétek el, hogy ahogy haladunk az idővel, ezek az emberi életet pusztító állapotok vajon mennyire hatványozódnak, és mennyire növekszenek. Bizony, ma már a illusztrisabb személyek is, jövőkutatók, futurológusok is, még az optimisták is azt mondják, hogy 10-20 év és kész vége ennek a bolygónak, és itt természetesen az emberi létnek is. A mai délelőttön egy olyan témával szeretnék foglalkozni, amely mindannyiunknak a hatalmában van, illetve amelyet mindannyian érzünk, tapasztalunk, olyannyira, hogy bizony, ha a sláger szavaival idézném, rongyosnak és bolondosnak is nevezi a sláger. Nem tudom, ismeritek-e ezt a fogalmat, amit rongyosnak és bolondosnak neveznék annak idején. De a Biblia szerint ennek van forrása, van ösvénye, ideje, vize, sőt, még fája is van. Tudjátok, hogy hol történt a probléma, pontosan ezzel a fogalommal kapcsolatos fánál történt a tragédia is, amelynek átélője vagyunk, de vannak koronái, dolgai, könyve, kenyere, világbírói is. Vajon miről lehet akkor szó? A Biblia szerint milyen téma, milyen fogalom az, aminek van fája, koronája, világbírói, útja, ideje, amit átélünk, és most már ki is mondtam a lényeget. Az élet. Az élet. Jó múlt korában utaztam a vonaton, és egy fiatal ember ült velem szembe, a pólójára egy felirat volt felírva, angolul persze természetesen, magyarul mondom, az élet szeret engem, aláírás az ördög. El tudjátok képzelni ezt az ellentmondásos poló feliratot? Tényleg szereti az élet? Vagy milyen élet szereti akkor az ördögöt? Nos, hát azt hiszem, hogy nagy kérdés, és szeretném, hogyha rádöbbennénk arra, hogy milyen élet szeretheti az ördögöt, és ha a Biblia vajon milyen életről beszél. Svájci kutatók az elmúlt esztendőben megtalálták az isteni részecskét, amely már nem anyagi eredetű, tehát anyagi módszerekkel nem bizonyítható, de vannak jelzések arra utalva, hogy ez igenis ez az életnek az alapvető szikrája, és ez már több mint 10 évvel ezelőtt is megvolt tulajdonképpen ez a teória, csak az volt a probléma, hogy azok a tudósok még éltek, akik ezt ellenezték. És most már tulajdonképpen, mivel meghaltak, nincs, aki ellenezze ezt a teóriát, és igenis vannak olyan észlelhető dolgok, vagy hipotézisek, feltételezések, amelyek azt mondják, hogy igenis az isteni szikra az jelen van ebben a világban. Igaz, hogy van erre vonatkozóan is egy vallást hirdetők is. A panteológusok azt mondják azt, hogy az élet az minden élőlénybe, fűbe, fába benne van, csak azt fel kell fedezni. De vajon tényleg igaz ez, hogy minden dologba, tárgyba, hiszen azt mondják, hogy mivel az anyagot is Isten alkotta, ezért a panteisták azt mondják, hogy hát tulajdonképpen mindenütt jelen van Isten. Tényleg mindenütt jelen van Isten itt ebben a fába is, vagy a parkettben, vagy a szőnyegben, kályhában. Nos, tehát nagyon érdekes dolog az élet fogalma és kérdése. Amikor a tudósok megpróbálták meghatározni, hogy definiálni, hogy mit is jelent az élet. Nem tudom, vállalkozni közületek valakik egy mondatba összetudná foglalni, hogy mint a matematikában bizonyos dolgoknak vannak definíciói, vagy a fizikában, vagy a kémiában is, hogy igenis definiálni lehetne azt, hogy mi is az élet. Azt mondták, hogy nagyon-nagyon bonyolult dolog. 5 alapvető feltételnek kell ahhoz jelen lennie, hogy egyáltalán az életről beszéljünk. Az első ilyen feltétel a mozgás. Mozgás nélkül szinte elképzelhetetlen az élet. Több milliárd sejt van benned, még a csontban is sejtek vannak, és ezek állandó mozgásban vannak. A ravatalon ott van a test, de nincs élet, mert nincs mozgás. Minden mozdulatlan. Igen. Ezért édesanyámat is állandóan arra késztettem, 97. éves, és üdvözli a gyülekezetet. Tegnap este beszéltünk arról, hogy kit ismerek a gyülekezetbe, és kit ismer ő a gyülekezetbe, és most este be kell számoljam arról, hogy hányan voltatok itt, és kik voltak itt. Természetesen, mert még mindig érek. Tehát van az életében, még vannak olyan célok, vagy vizsgálandó dolgok. Igaz, hogy olyan múltba kaparász, az az igazság, de az élet nem csak a múltról szól, hanem a jelenről és a jövőről is. Tehát az első olyan tulajdonság, amit ennek a definíciónak tartalmaznia kell, a mozgás. A második dolog, reagál a környezetére. A élet ott van, ahol van bizonyos reakció. Például, hogyha hőség van, akkor hogyan szoktunk reagálni? Melegünk van, izzadunk, és támolygunk, és már majd elszédülünk, ugye, és isszuk a vizet, vagy éppen nem isszuk a vizet, és kiszáradunk. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy reagál a környezetére, vagy hogyha hideg van, akkor fázunk, ugye? De reagálunk úgy is a környezetre, hogyha Józsi megszólal és mond valamit, akkor illenék válaszolni, nem? Tehát vannak ilyen Hát a fizika törvényeihez hasonló axiómák, hogy minden mozgó test megtartja eredető egyenes vonal és egyenletes mozgása, mindaddig, míg egy másik test annak a megváltoztatására nem készített. Én csak most a fizikából szeretném visszaidézni dolgokat. De reagál a környezetére. Tudjátok, hogy még egy parányi piciny kis virág is reagál a környezetére. Sőt, még a földben lévő piciny kis magvacska is reagál a környezetében lévő dolgokra. Mi történik akkor, amikor egy magvacskot a földbe érzi azt, hogy emelkedett a hőmérséklet, vagy nedvesedett a környezetben? Reagál. Tehát van élet.
Aztán a harmadik dolog feltétlenül fontos, hogy az is teljesedjék, reprodukálja önmagát. Élet ott van, ahol a sejtek önmagukat újítják meg. Tudjátok, hogy egy 70 éves embert alapul véve a bőr szövetet alkotó sejtek több mint 1500-szor újulnak meg. Nem véletlen, hogy néha a bőrünket úgy seperjük le, hámlik a bőrünk, és kopik a bőrünk, mondjuk, és mégse kopik el. Mert mindig újul. Több milliárd sejtből épülünk fel, és ezek a sejtek önmagukat másolják. Állítólag azért van az öregség is, mert a másolt, mindig másolt sejt, az mindig rosszabb, mint az előző. Ugyanúgy, mint a valamikor a videókazettát is, amikor másoltuk, ugye amikor már az ötödik másolás történt, akkor már csak hangyás volt a kép. El tudom képzelni azonban, hogy majd az az élet, amire vágyódunk, az is egy ilyen megújulás lesz, reprodukálja önmagát, csak nem lesz sohasem vége. A negyedik olyan dolog, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy életről beszéljünk, energiát sugároz ki magából. Energiát sugároz ki magából. Tegnap volt nálunk egy házaspár, és volt egy kis kutyájuk. És a kutya rögtön különbséget tudott tenni a felesége meg én közöttem. Tudjátok, hogy miért? A kutyának talán százszorta nagyobb a szagló érzéke, mint nekünk embereknek. Mindig csodálkozom azon, hogy egy méhecske honnan tudja azt 6 km távolságban, hogy hol van a mézelő hely. Vagy honnan tudja egy hangya körülbelül olyan 10 méter távolságban, hogy hol van az élete. És megtalálja. Ez egy parányi, piciny kis dolog, hogy hogy lehet ez. Mert majd fogok rátérni, hogy bizonyos szempontból az állatok is, a növények is élnek. Egy hangya ugyanúgy él, mint egy elefánt. Élete van. Egy növény, egy virágszál él. Élete van. A párom, akinek minden reggel az a szokása, hogy felkér és kimegy a kertbe, és végig simogatja a virágokat, és beszélget hozzájuk, de még a madarakat is, mert ott csicseregnek, meg oda jönnek, mert hál' Istennek, hogy macska veszély nem fenyegeti, és jönnek oda a madarak, és lehet velük beszélgetni. Érzékelnek dolgokat. Energiát sugároz ki magából az ember, és visszatérve a kutyára, ugye nagyon érdekes, hogy ma már egy állatban több érzékelési titok van elrejtve, mint amit gondolnánk. Mert ők másképpen érzékelnek dolgokat. Bizonyos hullámenergia az, ami ér bennünket. Például Bornár testvér azért nem hal most, mert itt a fül kagylójában ott belül megvan már sérülve, vagy megvan öregedve az a sejt, ami már nem újul meg. Nem hal engem, én tudom nagyon jól. De mégis, mikor megláttuk egymást, volt egy másik fajta érzékelő szerv, mert nagyon jól tudtunk kommunikálni. Melyik volt ez? A látás. Állítólag az információnak a 80%-át a látáson keresztül adjuk. Nem véletlenül az, hogy a kutya is rád néz, de nem igazán azt keresi, vagy azt néz, hogy mit lát, hanem azokat a feromonokat, amelyeket te magadból árasztol. És őt ez irányítja, ez vezeti. De minden olyan dolog, ami láthatatlan világban helyezendő el, bizonyos hullám energiával működik. Visszatérve még a hallásra, ugye? Az én hangszálam, amint felhasználok, az a levegőt megrezegteti és eljutati. Füleitek ott a kalapácsicskát, ott elkezdi ütögetni, püfölgetni, és ti hallottok. Ilyen egyszerű dolog, a világegyetemet, mint az élet csodáját, három alapvető törvény jellemzi. Ha ezek közül bármelyik is megszűnne létezni, abban a pillanatban megszűnne az élet is, az egész világegyetemben. És mind a három ilyen törvényszerűség láthatatlan. A mágneses térerőt látta már valaki? Nem. Hát a tömegvonzást, azt láttátok már, vagy érzékeltétek? Kimászott a fára, és pottyant le. Ugye, hogy van tömegvonzás? Igen. És a harmadik ilyen törvényszerűség, ami van, ami világunkban, az életet szinte újra generálja, az nem más, mint a sugárzás, vagy éppen pusztítja. Kétféle sugárzás van természetesen, ami az életet elindítja, megelemet, és ami elpusztítja az életet. Energiát sugároz ki meg. Ha hiszed, ha nem láttam ma is, amikor rátok nézek, vagy köszöntem, és figyeltelek benneteket, mert egy lelkész tulajdonképpen azt teszi, és figyeltelek, hogy mivel kommunikáltok többet. A testetekkel, vagy a lelketekkel? Tudjátok, hogy a lélek kommunikáció az hogyan történik? Szemkontaktus. Ha te szemed tiszta, ha te szemed gonosz, ha kapkodod a szemed, és nem mersz szembenézni a másik emberrel, akkor tudom azt, hogy ho-ho, valami gond és probléma van. Félelmetes dolog, de mi megszólalunk anélkül, hogy a szánkat használnánk. Igen, ma már a kriminológiában nem a vérnyomást mérik és a pulzusszámot, hanem a vallató helységben egy hatalmas üvegfal van, háttal ül a vallatott személy, szembe a vallató tiszt, a háta mögött a személynek, a vallatott személynek egy hatalmas nagy üvegfal, legalább öt ember van mögötte, ő nem lát semmit ezekből az emberekből, de őt állandóan figyelik vele szembe ülők, és azt nézik, hogy a úgynevezett 53 mimikai izma hogyan működik és mit mond. Mert ezzel többet beszélünk, mint ahogy mi gondolnánk. Energiát sugároz ki magába, ez a negyedik tulajdonság. Tehát magunkból kiadunk dolgokat, anélkül, hogy tudatos lenne ez bennünk. És az ötödik ilyen tulajdonság, ami elengedhetően szükséges arra, hogy élet legyen, növekszik. Állandó növekedésben van. Sanyi bátyám, mennyit nőttél az utóbbi egy évben? Józsi, mennyit nőttél? Az eszem megáll. Apámtól is mondtam annak idején, mikor olyan 18-19 éves voltam, mert 185 centi körül jártam, apám kisebb volt, hanem én is apámmal káposztát leenném a fejéről. Azt mondja nekem, fiam, én már csak összefele növök. Tényleg igaz, de lelki vonatkozásban nincs határa a növekedésnek. Növekedjetek a kegyelemben, és a Úrunk Jézus Krisztus megismerésében. Tehát valami olyas valakiről van szó, aki azt mondja, hogy én vagyok az életnek a forrása. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A Bibliában három szó van a görög változatban, illetve a görög szövegben, három szó van az élet fogalmával kapcsolatban. Az első a biosz. Ezt már említettem, hogy egy állatnak is élete van, legyen az elefánt vagy hangya, de egy virágnak is élete van. Ezért nevezzük a mi földünket körülvevő szférát bioszférának, életszférának. Ha nem történne, ami környezetünket körülvevő bioszféra eltűnne, egy éjszaka leforgás alatt mit gondoltok, élnénk tovább? Igen ám, de ez még nem az igazi élet, amiről beszél a Biblia. Aztán beszél egy olyan életről is, a János evangéliumában találjuk meg, a 12. fejezetben, János evangélium a 12. fejezetében, a 25. versben a következő Jézusi mondatot. Alapige is egyben az élet gondolatával kapcsolatban. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Háromszor van az élet szó ebbe a szövegbe jelen. Háromszor. De nem mind a három esetben egy és ugyanaz a görög kifejezés olvasható. Azt olvastam, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, illetve aki szereti a maga életét, elveszíti. Amikor az anya méhében, a te édesanyád méhében az a két sejt találkozott, elindult az élet. Ez az, ami a te tulajdonod. Ezzel te rendelkezel. Mert ez az élet elkezdett növekedni, hektoderma, oktoderma, és a többi, és a többi, és akkor először csak azon vetted észre, hogy eljött az idő, amikor több élelemre van szükséged, és elindult a szülés folyamata. Állítólag ez a legutóbbi tudományos felfedezés, hogy akkor indul el a szülés folyamata, amikor már a köldökzsinór véren keresztül meg nyel a magzat még a magzatvízből is, már nem kap elég táplálékot, hanem többre vágyik. Ezért elindul élete legnagyobb és legnehezebb útjára. Egy szűk nyíláson keresztül a világra jönni, hogy még több élelmet kapjon. Igen, de ez a te életed. Ezzel te rendelkezed, de ha te ezt meg akarod tartani, tudod, mi lesz a következménye? Elveszíted. Menthetetlen. Tehát ez halálfüggő ez az élet. Ez az élet tulajdonképpen egy olyan állapot, amit nem lehet megtartani. Tarthatatlan. Ez a természetes ösztönös gondolatoknak a forrása, tisztátalan vágyaknak, amelyek káromolják az Istent, így olvassuk ezt Péter apostol levelében is. A második levél, ha valaki jegyzi a második levél, a második fejezet, a 12. versében. Természetes, ösztönös, gonosz gondolatoknak a következményeit hordozza. Ha ezt meg akarod tartani, elveszíted. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni, hogy ezzel a testtel, vagy ezzel az élettel. Vagy ezzel a lélekkel. Mert ugye az élet az nem csak a test, hanem a léleknek is a fúziója, a kölcsönös kapcsolata. Egymástól elválaszthatatlan. Ezért nem igaz az, hogy a testem meghal, a lelkem meg tovább él. Körülbelül 1500-szor van szó a lélek szóról, akár az Ószövetségben a nefesről, vagy a pszichéről az Újszövetségben. Mindössze 3-szor jelenik meg a Bibliában, hogy örök élet. Hogy örökké tartó élet. És ez mind a 3 esetben Istennel kapcsolatos, mint az élet forrásával. Az élettel kapcsolatban körülbelül 550 Biblia szöveg van. Hát arra most nincs idő, hogy mindegyiket megnézzük, de néhány nézzünk meg, mint ahogy ezt tettük is, alapgondolatképpen, és egy másik igehelyet is említek ezzel kapcsolatosan, az pedig szintén a János evangéliumában van. A János evangéliuma 3. fejezet, utolsó verse, 36. verse. Tudjátok, ez az a fejezet, ahol Nikodémussal találkozik Jézus, és beszél az újjászületésről. És a végén úgy zárul ez a fejezet, aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. A magyar fordítás ezt a kifejezést, ezt az élet fogalmat 2 szóval fejezik ki, ami a görög szövegben nem mindig található, hanem 2 különféle kifejezése található az életnek. Az az élet, amit az előbb olvastam a 12. fejezetben, amit te a fogantatás pillanatában kaptál, azt fükszével fordítja. És minden emberi élettel kapcsolatos dolgot fükszével fordít a görög szöveg. Az az élet viszont, amiről Jézus beszél, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagy az örök élet kifejezését olvasod a Szentírásban, azt meg zoénak fordítja a görög szöveg. Nem tudom, hogy hallottátok ezt a szót, mert most már még hallottam, vagy találkoztam ilyen nevű emberrel is. Állítólag ez egy, nem tudom, találkoztatok, Zoé. Ez egy női név. Honnit vették át? Mint a honnit például a Zsuzsannát. A Zsuzsanna az egy héber női név, Liliumot jelent, ugye? Vagy az Iréné, mint az én párom is, Iréneusz, ugye, a latin Iréneusz volt, de az Iréné a görög szövegből, azt jelenti, hogy békesség. Hát én mindig békességben élek, hogyha a párommal vagyok, azt gondoljátok, hogy ez mindig így működik. Na, de visszatérve, tehát a titka ennek az egész dolognak, hogy hogy lehet a fükszéből, amit én csak fülkének nevezek, átmenni a zoéba. Vagyis ebből a földi életből hogy juthatok át az örök életbe? Hányan szeretnétek átjutni az örök életbe? Ó, egy páran, a többi pedig még gondolkodik rajta. Hát csak gondolkodjon. De mikor történik ez meg, mit gondoltok? Majd, ha Jézus eljön, vagy még előtte? Vagy soha? Mikor történik meg? Hú, Margit azt mondja, mert azt olvasom a szájáról, még, de hallottam is valami ilyesmit, hogy majd, ha eljön Jézus. Aha! Mikor elfogadom, mert az örök élet ajándék. Semmit nem tehetsz érte. Ha kezed, lábad eleszed, ha térden csúszva fogod járni ezt a világot továbbiakban, állandóan imádkozni fogsz, akkor sem nyerheted meg. Mert ez egy ajándék. Istennek ajándéka, amely Jézus Krisztusban van, az ő fiában. És természetesen, hogy ezt az ajándékot nekünk nem csak óhajtani kell, hanem kérni is, de meg is kell élni. aki majd az örökké valóságban akarja az örök élet örömeit átélni, az oda se jut, ha itt nem kezdődött el. Mert ennek csak kezdete van, de nincs vége. Igen, ez nem halálfüggő. Ez azt jelenti, egy erőben élni, megelevenedni, egészségessé lenni, jól érezni magamat. Ez a fajta életforma még a halál fölött is, Úr. Jobb azt mondja még az akpátriárka, hogy ha tudnám a forrását, elmennék egészen a forrásáig. Vajon kihez vágyódott Jobb? Istenhez, úgy van. Istenhez, az élet forrásához. Igen, ma nem igaz az, ami fel volt ott a pólóra írva. Ez az élet nem szereti sátánt. A földi lét, igen, nézzétek meg a mi világunkat ma. Az emberek jólétre, örömre, hát állandó, hát vidámságra és boldogságra vágynak. Közben mi a következmény? Lehet, hogy egy néhány percig vagy napig örülsz, de utána megjön a lezuhanás, az összelöttyenés. Egyszer megkérdeztek egy késési tévé műsorban egy illetőt, Boldog Józsefnek hívták, hogy maga valóban boldog? Hát azt mondja, hogyha lenne egy lottó főnyeremény, akkor az lenné. Hány embernek sikerült be ez az esemény, és nem, hogy javát szolgálta volna az életnek, hanem bele is pusztult. Nem felejtem el, Nyíregyházán ennek idején még a általános iskolában jártam, vagy már gimnáziumban. Azt hiszem már gimnáziumban az első, második, 62-ben, akkor már volt lottó. Megnyerte egy illető a lottó főnyereményt Nyíregyházán. Meghívta az egész utcát. És a koronában volt az összejövetel, ott dolbézoltak, ettek, ittak, milyen nagyszerű dolog. Majd kifizeti a lottó főnyeremény nyertes. Igen, ám, de az meg meghalt közben, a nagy dolbézolás közben. Így aztán azt mondták, hogy hát halott embernek nem adják át. Ez lett a következménye ennek a nagy-nagy boldogságnak. Ennek az élet. Aki meg akarja ezt az életet tartani, mennyire igazolódott Jézus szava? Elveszíti. De aki elveszíti én érettem és az evangéliumért, az örök életet nyer. Ez egy olyan élet, amelynek sohasincs vége. Nem véletlenül beszél a lélek bennünk való lakozás által Galata 5.22-ben Pál apostol arról, hogy a léleknek a gyümölcse az a szeretet. A szeretet első megnyilatkozási formája az öröm. És beszél az örömről, az öröm napjáról Lukács beszél arról, hogy a tanítványokat kiküldte Jézus kettőnként, rájuk lehelvén, azt mondja, vegyetek szent lelket. A tanítványok kimentek, visszajöttek, Uram, még az ördögök is engednek. És azt mondta Jézus, ne annak örüljetek, hogy az ördögök engednek nektek, hanem hogy a ti nevetek, fel van írva az életkönyve, csak röviden mondom, hogy a jelenések könyvében 7-szer szerepel az élet szó. Nagyon érdekes, nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből. Már kinek a nevét? Aki? Kinek nem törli ki Isten a nevét az életkönyvéből? Kinek? Na nézzük csak meg. Jelenések 3-5. Aki? Aki? én is lestem, aki győz. Mi felett kell győzni? Most tanultuk a szombatiskolába. A test és a lélek egymás ellen vitézkedik, ugye? Mi felett kell győznünk? A test felett. Isten azt mondja, hogy, illetve Jézus azt mondja, hogy akik őt imádó, elfogad, azok szükségesek, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Az Isten lélek. Nehezen tudjuk megfogni, mert annyira hozzá vagyunk kötődve a testi, materiális dolgokhoz. Azt mondja, hogy akik imádják a fenevadot, azoknak a neve nincs beírva. Vajon ki ez? Nem akarok erről beszélni, mert egy másik órát tenne ki, amikor Dániel prófétát idézve Jézus azt mondja, hogy aki olvassa, értse, amikor látjátok, hogy az a pusztító utálatosságok ott áll a szent helyen, szent hegyen, írja az eredeti szövegben, Károly helynek fordítja, mind a kettő jó egyébként, aki imádja a fenevadat. Húha, mi ez a fenevad, vagy ki ez a fenevad? Volt egy idő, egy szlogen annak idején, emlékszem rá gyerekkoromban, hogy 5 éves gyerekként már érzékeltem dolgokat, azóta állandóan mindig a római pápára fordították ezt a dolgot. Nem igaz. Csak részben. Nem teljességében. Ez a hatalom, amely tulajdonképpen uralja az emberiséget, az nem csak a római pápa. Sok minden más is. De nem megyek bele. Aztán Jelenések 20.12-ben az ítélet kapcsán megnyitatik az élet könyve. Mi történik most a mennyben? Most lehet, hogy ott van az a pillanat, amikor Pócsi László felett ítéletet mondanak ki. Azt mondjátok meg nekem, hogy az özönvíz alkalmával mikor történt meg az ítélet meghirdetése? Hogy el fog pusztulni ez a föld. Amikor Noé elkezdte a bárkát építeni, vagy amikor befejezte a bárkát? Az mennyi idő? 120. Ugye? Egy jó ember volt. Most tulajdonképpen mi történik a mennyben? Mi is az, amire nagyon-nagyon oda kellene figyelnünk? Azt írjuk, olvasjuk a 437. oldalán a Nagy Küzdelem című könyvnek. A vizsgálati ítélet lezárásakor mindenkinek eldől sorsa életre vagy halára, a kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, ahogy az Úr megjelenik az ég felhőjében. Meg tudná nekem valamelyiktől mondani, hogy mennyi idő ez a rövid? Ez tulajdonképpen egy idő meghatározói, meghatározatlan idő. De azt írja, ugyanebben ezen az oldalon, hamar, senki nem tudja, milyen hamar örök élet az élők nevéhez érnek, Isten félelmetes jelenlétében kerül mérlegre életünk, és éppen ezért, ha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, hogy mely órában megyek el. Miről van itt szó? Jézus eljöveteléről, vagy a vizsgálati ítéletről. És ez a nagy tragédia. Mi mindig elhelyezzük a jövőben a dolgokat. Az ördögnek ez a ravassága és a taktikája. Milyen jól tudják, hogy 60 millió évvel ezelőtt mi történt a Földön? Azt is tudják már, hogy a nagy bum után a 8. másodpercben milyen állapot volt az anyag. Csak azt nem tudják, hogy a 8. másodperc előtt mi volt. De milyen jól tudják ezeket? Az ördög az idővel manipulál. Nézzétek meg, az egyetlen idői parancsolat mi? Tudjátok, hogy hogy nevezik az időt? Bibliai nyelvezetben? Pedig minden héten megéljük. Morton Multman mondja azt, hogy az idő neve szombat. Több mint 120 nyelven van leírva ez a kifejezés, sabbat, ugye héberül, szobótú, ugye oroszul, Saturday. Igen, félelmetes dolog az, hogy ahogy játszik, manipulálja Sátán az időt. Mihez nyújt hozzá, hogy az embereket Istentől elszapítsa? Az időhöz. Ki az egyetlen, aki időtlen? Maga Isten, aki az időt is alkotta. Most történik tulajdonképpen a vizsgálati ítélet. Jelenések 20.15. Ha tűznek tovább a vettetik, aki nincs beírva, jó meleg lehet. Nem? Mikor jön el ez a tűz? Annak idején, aki a papok megrendelték, hogy ilyen képeket fessenek a művészek, és Dante az Isteni pokol című képével leírta, hogy az üstbe hogy fognak majd szenvedni az emberek, és az ördögök ott a vasvilágot tüzet piszkálják alattuk. Dante pokla, ez a kép címe. Vajon mikor jön ez a tűz? Majd amikor Jézus eljön, azt mondja Péter apostol, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely a megpróbáltatás véget támad, mint valami rémséges dolog történne. A három héber ifjú ott járkált a tűz közepébe. És mit mondott a király azoknak, akik ott körülötte álltak? Nem-e? Négy? Hármat vetettetek be, én meg négyet látok. Milyen látás zavaros állapotba került ez? És mit mondott erről a negyedik férfiről? Tudod, hogy a te nyomorúságodban, küzdelmeidben, talán megöregedett állapotodban, betegségeidben ott van veled az Isten? Amikor életem legnehezebb küzdelmet értem meg, a kórházba, mikor már lecsúsztam az ágyra, hogy imádkozok, de már vissza az ápolók tettek az ágyra, hogy annyi energiám nem volt, vagy erőm nem volt. És megkérdeztem, hogy Uram, hol vagy most? Hol vagy most?
És nem válaszoltam.
És azt mondta Isten, akkor vedd elő a Bibliát. Erőtelenségünket, ő a betegségeinket, ő szolgálja. Igen, amikor megműtötték a szememet, legelőször, mert ötször műtötték, másfél órás műtétel, éppen tegnap mondtam el egy illetőnek, akkor a professzor asszony, amikor vége volt a műtétnek, azt mondta, derekasan viselkedett, és én azt mondtam, hogy nekem ez egy élmény volt. Magának élmény, halljátok, mit mond a beteg, oda csapott mindent, ugye, ami a kezében volt a műtőasztalra. Hát mondom, azért volt élmény, mert ahogy én a fejemet érte a műtőasztal párnája, mondom, én elkezdtem imádkozni, és akkor hagytam abba, amikor a segédúr felszedett, ugye, mert nem kis dolog azért, egy másfél órán keresztül ott az embernek a szemét kiemelik egy centire, és ott dolgoznak alatta, ezt az életet, vagy átélni is. Azt mondja nekem, mit lehet másfél órán keresztül imádkozni, mi atyánkot el lehet mondani két perc alatt? De én mondom, én nem a mi atyánkot mondtam. Én azzal az illetővel beszéltem, aki az egész emberi testet alkotta. És azt mondtam neki, tudod, most az én szemem, az egyik szemem nagyon-nagyon beteg. De te adj ezeknek az embereknek értelmet, bölcsességet, kitartást, állhatatosságot, adj nekik sikerélményt. Mondom, jó lenne, ha az én szemem is helyreállna, de még jobb lenne, hogyha ők is tapasztalnák ezt. És tudjátok, hogy 15 év után, amikor ott álltam a Rókus kórház előtt a főorvos ajtajánál, és nyílt az ajtó, és elkezdett integetni a főorvos. És ott oldal előttem egy kis hölgy, bement, utána én következtem, mondtam, főorvos, hogy nekem integetett. Azt mondja, igen, nem lehet elfelejteni magát. Ugyan miért nem lett 15 év távlatából? Tudja miért? Mert Zaját Magdolna professzorasszony minden szemesztert azzal kezdett. Na azt érjék el, az az orvoslás csúcsa, hogy a beteg azért imádkozzon, hogy az a mindenható Isten, aki az embert alkotta, aki a betegeket meggyógyította, tudja a maguk munkáját is segíteni. Nem tudod, hogy mikor munkálkodik vagy cselekszik rajtad keresztül az Isten. Nagyon fájdalmas dolog, higgyétek el, egy szemműtét, vagy egy ilyen állapot. De még ezt is a javadra fordítsa az Isten. Ez is az életnek egy csodálatos dolga, és tüke. Engedjetek meg egy idézetet. Először egy biblia idézet. 2 Korintus 4.10.11. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő élete is látható legyen, ami hallandó testünkben. Mindenkor halálra adatunk, hogy állandóan láthatóvá legyen a mi testünkben az Isten. Róma 6.3 alapján mindenki halálra van ítélve tulajdonképpen, aki nem szánja oda az ő testet élő, becses és szent áldozatul az Istennek. Halálra szánt ember vagy. Csak egyetlen egy esetben menekülhetsz meg, ha odaszánod az a te testedet az élő Istennek. És végül az idézet. Az Út a mennybe című könyvében elemált a következőt ér, hogy gyönyörű gondolatok. Isten az örök élethez vezető út kapujába helyezte el a hitet. Így az egész utat az engedelmesség, világosság jellemzi. Békességgel és örömmel van kikövezve. Aki ezen az úton jár, mindig maga előtt látja a Krisztusban nyert magasztos hivatása jelét. És szeme előtt van a jutalom, az élet koronája. Hát ettől csodálatosabban meghatározni az életet nem lehet. Mit kell tennem? Magam előtt kell látnom a célt. Mit gondoltok, hogy a 100 méteres sípfutó most az olimpián látta a célt? Hát persze, hogy látta, ilyet kérdezni. Na és a maratoni futó látta a célt? 42 kilométer futott. Látta a célt? Na hányan emelitek a kezeteket, hogy látta? Hát hol látta? Hol látta? No? Itt a fejbe látta a cél. Itt a fejbe dől el minden. Igen, itt jön létre ebbe a csontdoboz kalitkába az a titok. És ezért folyik a harc Isten és Sátán között. Hogy nem a kezedet meg a lábodat akarja Isten megkérni, mint annak idején, mikor tettük ezt. Megkértük a kezét a Julikának, ugye? Te is megkérted Józsi a kezét. Én is a feleségemnek megkértem a kezét. Jött vele minden. De azért az a helyzet, hogy Isten sokkal mélyebbre tekint. Mélyebben lát. A te elmédet, a te gondolataidat akarja uralni. De szeretet áll. Isten adjon ehhez bölcsességet és értelmet, hogy mindig lásd magad előtt a célt. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. Amen.